Az én feladatom az, hogy arról a témáról beszéljek, hogy mi a felelősségünk a honfitársaink felé. Hát én azt gondolom, hogy aki belenézett a programba, valaki azt mondta nekem, hogy az összes téma közül ezt szeretné a legkevésbé kapni. Mert egy olyan világban élünk, amikor nagy-nagy megosztottság van honfitárs és honfitárs között. Nem csak abban mi kicsi kis országunkban, hanem szinte az egész világban érzékeljük azt a nagy megosztottságot és konfliktust, ami ugyanabban az országban lakó, ugyanabban a nyelvet beszélő, ugyanabban a gyökerekből táplálkozó emberek között van. És szűkítve a mi kis hazánkra, a program megalkotója még azt a nagyon aktuális kérdést is belerakta abba a pár mondatba, ami így fejtegetésként a témánknak megjelölt, hogy menni vagy maradni. És nyilván ott feszül az a kérdés, hogy nagyon sokan elhagyták már az országot, és nagyon sok fiatal, sőt, nem is annyira fiatal foglalkoztat az a kérdés, hogy van-e még életlehetőségem, van-e még jövőm ebben az országban? Hogyan, mi a felelősségünk a honfitársaink felé? Mit válaszoljunk erre a menni vagy maradni kérdésre? Van-e erre biblikus válasz? Mindenek előtt hadd olvassam fel az apostolok cselekedetei 18. részében, Pál, 17. részében, Pál a athéni prédikációjában azt mondja, hogy amikor sok mindenről beszél, hogy Isten eleve meghatározta, eleve rendelt időnket és lakásunk határait. Azaz, talán ez értelmezhető úgy, hogy az örökkévaló Isten, akitől ered az életünk, elhelyezett bennünket a tér és az idő egy adott pontján. Nem születtünk a 19. században, ahol nyilván más kérdésekkel találkoztak az emberek. És nem születtünk a 22. században, elképzelni se tudom, nem is akarom, hogy milyen problémákkal fognak emberek találkozni. A tér és az időnek egy adott pontján élünk. Ez egyszerre behatárol, és ugyanakkor fel is szabadít mindegyikünket. Mit nem jelent ez az ige? Nem jelenti azt, hogy a hazája, hogy Isten ellen vét, aki a hazáját elhagyja. Nem jelenti azt, hogy automatikusan, egyértelműen Isten ellen vét, aki a maga, hogy a gyerekei jövője érdekében a boldogulását máshol keresi. Ugyanakkor azt is rögtön tegyük hozzá, hogy egy nehéz sorsod választ, és nagyon sok lelkiismereti krízissel fog szembe találkozni. A Biblia hősei nem egyszer zarándokok voltak. Gondoljunk csak bele, Ábrahám elindul, mint Ábrám úr Kazdimból, bejárja az akkor ismert egész világot, végül aztán sátorlakó lesz, és ritkán gondolunk rá úgy, mint aki kultúrát és nyelvet vált, és ezáltal többet, abban, hogy ő a hithőse lett, ez az út is benne van. Mózes, aki szintén nagy zarándok volt, bizonyos értelemben ő is kultúrát és nyelvet váltott. De beszélhetünk Pálról is, aki miközben zsidó rabbi, aközben a biblia tudósok szerint az akkor ismert világ másik végéig, a mostani Spanyolországig jut el az evangéliummal. Ugyanakkor nagyon sokat beszélnek tudósok arról, hogy az anyanyelv, ugye egy kisgyermek, egy csecsemő bármilyen nyelven megtanítható. Ahogy a szülő gügyögnek neki, azt is mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy mindig azt gondoltam, hogy nekünk felnőtteknek az infantilizmusunk az, hogy azonnal elkezdünk gügyögni, ha egy kisgyerekkel találkozunk, nem kérem szépen. Ez egy nagyon-nagyon jól bevált módszer arra, hogy a gyerekek beszélni tanuljanak, és ezeken a kezdetleges hügyörgéseken, artikulációkon keresztül rakják aztán össze a szavakat és a mondatokat. De arról beszélnek a nyelvtantudósok, hogy az a nyelv, ami az anyanyelvünk a maga struktúráival nagyon nagy mértékben meg fogja határozni a gondolkodásmódunkat is. Mi magyarok is valahogy másképp gondolkodunk, mint ahogy gondolkodnak a németek. Aki egy kicsi ismeri a német nyelv feszességét, az tudja, hogy ott minden névelő is ragozva és a helyén van, és a mondat szerkezetébe se lehet akárhol. És erre mondják azt, hogy nem véletlen, hogy a nagy filozófusok többsége mind-mind német anyanyelvű volt. És azt mondják, hogy a mi magyar nyelvünkből is következik az, hogy nem kevés fizikust adtunk a világnak. Meghatároz minket, hogy mikor és hova születünk. És hadd közelítsünk így most ehhez a kérdéshez, hogy akkor mi a felelősségünk? Mert az, hogy mikor és hova születünk, nem választottuk. Azt se választottuk, hogy nőnek vagy férfinak szülessünk. Azt se választhattuk meg, hogy milyen családba szülessünk. Azt se választhattuk meg, hogy milyen körülmények közé születtünk. De sokat harcolnak itt a jelenlévők közül jó néhányan azért, hogy de a gyerekeink, azok, vagy az legalább az unokáink, azoknak majd jobb legyen. Jobban indulhassanak neki az életet, többet tanulhassanak. Mi a felelősségünk? És a programadó egy nagyon-nagyon szép és érdekes történetet jelölt ki nekünk a Mózes első könyve 13. fejezetétől kezdődően. Én nem fogom végig elolvasni mindegyik fejezetet, hiszen ez egy olyan bibliai szakasz, amit a jelenlévők többsége jól ismer, Ábrahám és Lót szétválása. Ábrahám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Ábrahámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott, Bétel és Ai között. De Lótnak is, aki Ábrahámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Ábrahám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még Kánaánnak és Periziek is laktak azon a földön. Ezért Ábrahám azt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra megyek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízi föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát egészen Coárig, olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Ábrahám a Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokba telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. Majd kicsit később idézni fogok ennek a történetnek a folytatásából. Ábrahám és Lót. Furcsa viszony ez. Azt nem egészen mondhatjuk, hogy ők nem választották egymást, mert azért valamilyen módon, amikor Ábrahám elindul a vándorútjára, belemegy Lót. Nem tudjuk, hogy Ábrahám beszélte rá, nem tudjuk, hogy a rokoni kötelék volt ehhez elég, hiszen unoka öccse volt Ábrahámnak Lót. Vagy Lótnak tetszett, imponált Ábrahám hitbeli bátorsága, minden esetre ez a két ember hosszú időn keresztül együtt megy. Ugyanakkor van egy pont, ahol hiába is választotta Ábrahám Lótot, Lót már nem tudja választani Ábrahám hitbeli útját. A hitbeli utakon nincsenek potyautasok. Van egy konfliktus. Nagyon úgy tűnik, hogy itt az alapkonfliktus az, hogy teljesen érthető, mind a kettőnek van vagyona, mind a kettő meggazdagszik, a mezőgazdaságtól, vagy az állattartáshoz kicsit is értő emberek tudják, hogy kell a mező, kell elég legelő, kell az elég víz, sok lehet, nem bírják. Ez a felszíni konfliktus. A mélyén azonban van egy másik konfliktus. Egy mélyebb konfliktus. Egy nem is biztos, hogy abban a pillanatban még megnevezhető, vagy kibeszélhető konfliktus, hogy Lót nem tud tovább menni Ábrahám hitbeli útján. Mi a felelősségünk az embertársaink felé? És talán itt első pontban azt lehet mondani, hogy a Biblia több helyen megnevez, hogy amennyiben rajtatok áll, egymással békességben legyetek. És nekünk a békességről nagyon-nagyon téves fogalmaink vannak. Mert mi a békességet a szélcsenddel tévesztjük össze. A konfliktusok hiányával tévesztjük össze, hogy konfliktus, hírét se halljuk. Nem ez a békesség. A békességre törekvés az azt jelenti, hogy kibeszélhető konfliktusaink vannak. Hogy lehet, hogy nem értünk egyet, lehet, hogy összeveszünk, de ki tudjuk beszélni, és lehet, hogy utána se értünk egyet. De ettől nem megy tönkre a kapcsolatunk. Ábrahám kezdeményez. Nekem mindig kérdés, hogy miért ő, aki az idősebb, nem a fiatalabbnak kellett volna, de lehet, hogy ez ebben a korban abszolút a helyén volt, hiszen csak az idősebb, a jóval idősebb ajánlhatta föl azt, hogy hát rendezzük ezt a konfliktust. De ugye érezzük, hogy miközben rendeződik egy felszíni konfliktus, tovább érlelődik egy megfogalmazatlan, kibeszélhetetlen másik konfliktus. És ugye a saját életünkben is olyan jól ismerjük ezt. Mit tanulhatunk még Ábrahámtól? A méltányosságot. Itt az idősebb mondhatná azt, hogy na jó Lót, itt felezünk. Az a tiéd, ez az enyém. Emberileg annyira értenénk ezt. Nem ezt teszi. Azt mondja, hogy válasz. Én őszintén megmondom a testvéreknek, hogy nem tudom hányszor olvastam, vagy prédikáltam az 1 Mózes 13-ról. Az egy személyes életemnek is egy meghatározó bibliai szakasza. De sose tűnt fel abban, hogy micsoda pedagógiai bölcsesség van itt Ábrahámban. Aki talán érzékeli ezt a mélyebb konfliktust, és azt mondja, hogy elengedlek, Lót, mehetsz a magad útján. Nem erőltetem tovább rád az én útamat. Menj! Mit is jelent az, hogy itt Ábrahám méltányosan hogy gyakorol? Azt mondja, hogy ha jó kemész, akkor én balra megyek. Átengedi a másiknak a választás. Hú, de nehéz ez. Mert mi annyira tudjuk, hogy mi jó nekünk, meg mi jó a másiknak. Azt még biztos, hogy sokkal jobban tudjuk, hogy mi jó a másiknak. Ábrahám átengedi a választást. Nem tudom biblikusabban megfogalmazni, hogy tudja a rövidebbet húzni, tud kárt elszenvedni. Lót választ, és emberileg nézve a jobb legelőt, a gazdagabb termőföldet, a jobb vizeket választja. A Jordán egész környéke zöld volt, hát ez messziről látszik, hogy hol kell kérem állatokat legeltetni. Hol találunk ennivalót. Olyan nehezen tudunk kicsi dolgokban is kárt elszenvedni. Nem csak anyagi dolgokban, hanem egyéb dolgokban is, hogy ne a miénk legyen az utolsó szó. Hogy ne szerezzünk érvényt az igazság. Hogy befogjuk a szánkat, amikor be kell fogni a szánkat. annyira nem könnyű ez. Ábrahám tud méltányos lenni. És hadd fogalmazom így, hogy egy kicsit visszautolok arra, amit az asszony körben beszéltünk, hogy tudja a másiknak visszaadni a felelősséget. Mert ezzel tulajdonképpen, hogy így szétváltak, ábrahámi törzsfőnök volt. Nem csak egy családfő volt, hanem egy olyan rokoni struktúrában, szerkezetben éltek, amit mi nem is tudunk elképzelni. Ábrahám visszaadja Lótért, az Lótnak az életéért a felelősséget. Bocsánat, nagykorú válhatja. És azt mondja, mehetsz, dönthetsz, választhatsz. Tudunk-e méltányosak lenni a fele barátainkkal? Akiket feltétlenül értünk egyen. Vagy akik valamilyen módon rossz döntéseket hoznak. Vagy akik valamilyen módon keretbe rakhatunk. És Lót elmegy. Látszólag, nyereséggel, aztán tudjuk Lót történetét, sátoros Sodomáig. Egy ideig városlakó lesz, sőt a város megbecsült embere, hiszen azt hiszem a Péter levelőből tudjuk azt, hogy ott ül a város kapujában, nem, azt az angyalok látogatásából tudjuk, de Péter levelőből, valamelyik levelőből tudjuk, hogy naponta gyötörte igaz lelkét, és a történet folytatását is tudjuk, ahogy Lót teljes vagyona kárba vész, és a családja is tönkre megy. Mi az, amit még tanulhatunk Ábrahám magatartásából? Olyan érdekes, hogy rögtön az 1 Mózes 13 után van a Szidim völgyi csata leírása. Sodomát és Gomorát megtámadják. Lótot, a családját és mindenét elviszik. Kedves testvérek, velem együtt azt gondolom, hogy sokan vannak, és áldottak azok a kevesek, akik nem így, azt mondták volna, hogy hát igen, minden döntésnek megvan a maga következménye. Ugye, valami ilyesmi gondol, de sajnáljuk ezt a szegény Lótot, hogy így járt. Na, kegyesebbek lennénk. Még imádkozni és hajlandók lennék érte. Ábrahám fogja a 400 katonáját, legényét, és utána kered. Mert Ábrahám nem mond le a Lótért viselt felelősségéről, miközben visszaadta neki a felelősséget. És a harmadik, Ábrahám magatartásának a harmadik része, nem tudom másképp megfogalmazni, mint úgy, hogy tisztelte Lótot. És egy kicsit álljunk meg itt a tisztelet fogalmánál. Igen, többen hívnak nagy tiszteletű asszonynak. Van, aki ezt humornak szánja, és játszik ezzel a kifejezéssel, de van, akinek a szájából kimondottan gúnyként hangzik. És sokszor gondolok arra, hogy ebből a megszólításból csak a tisztelet hiányzik. Mi is a tisztelet? Nehéz megfogalmaznunk, különösen egy olyan korban, amikor a tiszteletlenség divat. Annak a címén, hogy minden ember egyenlő. Igaz? Igaz. Minden embernek ugyanazok a jogok járnak. Igaz? Igaz. De mégsem szabadít fel a tiszteletlenségre ez bennünket. Mit csinál itt Ábrahám? Csak egyetlen egy verset szeretném felolvasni itt, vagy igazán néhányat, a 14-13-tól. De jött egy menekült, és hit hozott a Héber Ábrahámnak, aki akkor az Emori Mamrénak, az Eskol és Anér testvérének a tölgyesében lakott. Ők Ábrahám szövetségesei voltak. Amint meghallotta Ábrahám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, bocsánat, nem 400, csak 318, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Éjszaka aztán csapatokra oszlottak, szolgáival együtt rájuk támad, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. És amiért felolvastam, visszahozott minden jószágot. Visszahozta unokaöccsét Lótot és jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népeket is. Elismer, mit csinálik Ábrahám? Elismeri, védi a másik tisztét. Nem az a kérdés, hogy jó rossz döntést hozott. Az a kérdés, hogy Lótnak vagyona van, családja van, tisztje van, és Ábrahám megadja Lótnak ezt a tisztet és ezt a tiszteletet, azzal, hogy amikor bajba kerül, akkor mindenét kockáztatva utána megy, és visszaszerzi, ami ezé az emberé, és szó nélkül visszaadja neki. Nem olvassuk a Bibliában, sehol máshol, hogy Ábrahámnak és Lótnak lett volna egyéb találkozása. Nem olvassuk arról, hogy Lót időnként azért elment Ábrahám születésnapján és megköszöntötte őt. Azt se olvassuk, hogy Ábrahám azt mondta volna, hogy jó, azért csak megnézem ezt az Ebatta unoka öcsöt, hogy hogy él Sodomába, hogy bírja azt a légkört. Ezt nem olvassuk. De az, hogy amikor Lót bajba kerül, akkor Ábrahám mindent megtesz azért, hogy visszaadja, visszaszerezze, visszaállítsa Lótot a maga tisztjébe. Ez a tisztelet. Amit azt gondolom, hogy velem együtt mindnyáron tanulhatunk Ábrahámtól. Nem ért egyet Lóttal, de tiszteli Lótot. De méltányos vele. De kibeszéli a konfliktusait, a vele való konfliktusait addig a szintig, ameddig azok kibeszélhetőek. Bár csak mi is meg tudnánk adni ezeket a dolgokat a honfitársainknak. Akik vagy elmennek, vagy maradnak. Vagy így gondolkodnak, vagy úgy gondolkodnak. Vagy egyet tudunk velük érteni, vagy nem. Vagy egy úton tudunk járni velük, vagy nem. De a konfliktus kibeszélése, méltányos rendezése és a másiknak való tisztelet megadása, az mindenkinek a Szentírás szerint jár. És nem olvasom, nem folytatom, mert a Szentírás nagyon sok helyen beszél erről. És milyen érdekes, hogy nem itt fejeződik be ennek a csatának a története. Hanem itt van egy nagyon érdekes folytatás. Tulajdonképpen a Szentírás kutatók és magyarázók hosszan elemzik ezt, hogy mi is ez, és bevallom, hogy nagy titok, amit utána Ábrahámmal történik. Melkisédek Sálom királya kenyeret és bort vitt ki elé a csata után. Ő a felséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és ezt mondta. Áldott vagy Ábrám a felséges Isten előtt, aki az eget és földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Van itt egy titokzatos találkozás, amit a zsidókhoz írt levél aztán később magyaráz valamilyen módon, amiben Ábrahám életének a titka és nagysága egy kicsit meglátszódik. Mi történik itt? Ábrahám is egy térhez és időhöz kötött ember. Az ókoriban él, beszél valamilyen nyelven, már én nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszélhetett. Származik valamilyen kultúrából. És miközben bevándorolja az akkor ismert világot, folyamatosan oltárt építve, és Istennel kapcsolatot keresve, miközben várja Istentől a megígért utódot, miközben hol győztes ígybeli útjai vannak, mint Lótér, hol hatalmasokat hasal, mint a Sárával való kapcsolatában, meg mint a Hágárhoz való viszonyában, de Ábrahám életében van egy állandó, hogy keresi az Istennel való kapcsolatot. És ez a térhez és időhöz kötött ember épít egy tér és idő feletti országot. az Isten országát. Tibor bácsi hívta fel egyszer arra a figyelmemet, máig emlékszem erre a beszélgetésünkre, hogy Jézus, Krisztus ezt mondja, hogy Ábrahám látta az én napomat és hitt. Egy másik helyen azt mondja róla a Szentírás, hogy Ábrahám látta az alapokkal víró várost. Miközben Ábrahám jól rosszul járja a maga hitbeli útját, térhez és időhöz kötve, miközben fogalma sincs róla, hogy egy üsztörténet épül rá, hogy azt hiszem 4000 évvel vagyunk Ábrahámtól, hogy 4000 év óta hivatkozunk rá, és prédikálunk róla. Miközben ő is egy térhez és időhöz kötött ember volt, minden Isten gyermekéhez hasonlóan, Isten minden elhívott gyermekéhez hasonlóan építette egy tér és idő feletti országot, az Isten országát. Nagyon-nagyon mélyen megrendített tegnap, rögtön ezzel kezdtük, ezzel az énekkel, a 24-es éneknek egy versora. Mondhatom azt, hogy amióta hívő ember vagyok, ismerem ezt az éneket. A 24. énekünk második verszaka így szól: kihívva minden népből egy nép ég s föld előtt. Egy Úr, egy hit, egy lélek, mi összetartja őt. Egy szent nevet imád csak, egy jelben egyesül. Egy a dicső remény is, melyért küzd s lelkesül. Tudom, hogy ezzel problémájuk van a testvéreknek. De Isten egy ég és föld előtt, a látható és a láthatatlan világ előtt kihívta a gyülekezetet, hogy az egyes tagjain keresztül, az egyes tagjai hitbeli lépései és az embertársaihoz való normális viszonyulásán keresztül építse az ő országát. És miközben mi el vagyunk foglalva a mindennapi kis problémáinkkal, olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy ez az elhívásunknak a reménysége. Ilyen nagy méltóságra bíztatott hívott el bennünket Isten, hogy mi tér és időbe zárt emberek egy tértől és időtől független birodalmat építhetünk, aminek a szépségét és nagyságát tényleg csak az örökké valóságban fogjuk meglátni. Ehhez kívánok a testvéreknek sok erőt és hitet.